Folytatjuk tovább a Jelenések könyve tanulmányozását. A Jó hírünk van című sorozatunk keretében, mert meg vagyunk győződve arról, hogy jó hírünk van. Hogy nincsen nagyobb üzenet, ami megmenthetné ezt a világot, mint az Isten evangéliuma. Hát így hangozzék Isten igéje a mai délelőttön. A Jelenések könyve 12. fejezetéből, az első verstől a 18. versig. Ekkor nagy jel tűnt fel az égen. Egy asszony a napba öltözve, és a lába alatt a hold, a fején pedig 12 csillagból álló korona. Várandós volt, és vajúdva, szüléstől gyötrődve kiáltozott. Feltűnt egy másik jel is az égen. Íme egy hatalmas, tűzvörös sárkány, amelynek 7 feje és 10 szarva volt, és a 7 fején 7 korona. Farka magával sodorta az ég csillagainak harmadát, és ledobta a földre. És a sárkány odaállt a szülni készülő asszony elé, hogy amikor megszülte, felfalja a gyermekét. Az asszony fiú gyermeket szült, aki vasveszővel legeltet minden népet. A gyermek elragadtatott Istenhez és az ő trónjához, az asszony pedig elmenekült a pusztába, ahol Istentől előkészített helye volt, hogy ott táplálják 1260 napig. Ezután háború támadt a mennyben. Mihály és angyalai harcra keltek a sárkánnyal, és a sárkány is harcra kelt angyalaival együtt, de nem tudott felülkerekedni, és nem maradt többé számukra hely a mennyben. És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget. Levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek. Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben. Most jött el az üdvösség, Istenünk ereje és királyi uralma, és az ő Krisztusának hatalma, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Legyőzték őt a bárány vérével és bizonságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket, mint halálig. Ezért vígadjatok egek, és akik bennük lakoztok. Jaj a földnek és a tengernek, mert leszállt hozzátok az ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy kevés ideje van. Amikor látta a sárkány, hogy levettetett a földre, üldözőbe vette az asszonyt, aki a fiú gyermeket szülte. De az asszonynak a nagy sas 2 szárnya adatott, hogy a pusztába repüljön az ő helyére, hogy ott tápláltassék 3,5 évig a kígyó elől elrejtve. A kígyó pedig a szájából folyónyi vizet árasztott az asszony után, hogy elsodortassa az árral. De segített a föld az asszonynak. Megnyitotta a föld a száját, és elnyelte a folyót, amelyet a sárkány árasztott a szájából. Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen, akik az asszony utódai közül valók, akik megtartják az Isten parancsait, akiknél megvan Jézus bizonyságtétele. És odaállt a tenger fövenyére. Imádkozzunk! Urunk, szeretnénk bepillantást nyerni a te szívedbe, hogy jobban értsük, hogy kik vagyunk, hogy ki vagy te, és hogy milyen az a jövő, amit készítesz a számunkra. Kérünk, adj számunkra valódi megértést. Amen. Foglaljatok helyet. Olyan szakaszról van szó, amit előttünk áll, ami nagyon sok értelmezést nyert az elmúlt 2000 év során. A napba öltözött asszonynak mondták már Máriát, mint a katolikus egyház fejét. Azonosították már a napba öltözött asszonyt az Európai Unióval, mint akinek csillagok veszik körbe a fejét. De érezzük, hogy minden magyarázat, ami olyan, mint a, amit a kalapból húztak elő, valahol szükségszerűen torz és téves, és nem igazán komolyan vehető. Amit Isten tesz ezekben az igékben, az nem más, mint hogyha az egész emberi történelmet összesűríteni egy gyufás dobozba. Ami itt áll előttünk, az az emberi történelem az elejétől a legeslegvégéig egy gyufás doboznyi méretűre összezsugorítva, mégpedig azért, hogy minden, amit tudnod kell a múltról, a jelenről és a jövőről, az elférjen a zsebedben. Miért? Azért, mert hogyha tisztában vagy a múltaddal, akkor megérted, hogy hol vagy most a jelenben, ha pedig tudod, hogy hol vagy most a jelenben, akkor fel tudsz készülni arra, hogy mi vár rád a jövőben. Ezért aztán három rövidke mondatot szeretnék, hogyha megjegyeznétek a mai napon. Írjátok fel, legyen előttetek, tanuljátok meg, mert bármikor elővehető lesz az élet legnehezebb helyzeteiben is. És higgyétek el, amilyen egyszerűen hangoznak, annyira fontos igazságot tartalmaznak. Ez a három mondat a következő. A sátán le, Jézus fel, az egyház pedig előre. Na ezt a három irányt kell megegyezni. És akkor az életed minden körülménye között mindig tudni fogod, hogy merre van az arra. Ennél nagyobb bátorítás nem létezik. Mert mit jelent ez a három rövid mondat? A sátánnak vége van, levettetett. Bármilyen körülmények között zajlódjék is, az életed tudnod kell, hogy fogatlan oroszlánnal van dolgod. Na az ereje így is olyan, hogy borzasztóan nagy pusztításra képes, de nincsen rajtunk Krisztus követőiként fogása. Hát ezért legyen az első, amit megjegyzel, hogy a sátán le. A következő, amit az életed minden egyes helyzetében tudatosítanod kell, bármilyen nehezek is legyenek ezek a körülmények, bármi vesz is körbe, bármilyen csüggesztőnek tűnik is mindaz, ami körülvesz, az az, hogy Jézus felemeltetett. Hát ezért hangzik úgy a második mondat, hogy Jézus fel. Mert nem csak az igaz, hogy a sátán levettetett arról a trónról, amire mi emberek felültettük őt ott az Édenkertben a bűneset kapcsán, hanem Jézus viszont felemeltetett az őt megillető helyre. És onnantól kezdve már csak visszaszámlálás zajlik, hogy mikor jön vissza győztes királyként értünk. És bízom benne, hogy ezek a mondatok ütik a szívedet, hogy ezek lelkesítenek, hogy azt tudod mondani, hogy igen, ez vagyok én, ide tartozom, ez az én helyem. Ahol Jézus az Úr, ahol Jézus a király, és holnap, amikor elkezdődik a munkanapod, és 8 óra 10 perc körül megkapod az első pofont, de hogyha annál kicsit tovább kell várni, akkor 9 óra. És azt fogod mondani, hogy valami nem jól működik ebben a világban. Akkor ez jusson legelőször eszedbe. Jézus fel. Jézus felemeltetett az őt megillető helyre, és vissza fog jönni, értem. És bármit mondotok is, kedves környezetem, Jézus, értem, visszajön. És hogyha nem lett volna más bűnös ember ezen a földön, Jézus akkor is meghalt volna, értem, és csak értem is visszajönne. És átszakítaná az egeket, és legyőzne minden akadályt, és visszajönne csak értem, dicsőségben, hatalmasan, feltámadott győztes úrként. A harmadik irány az pedig az előre. De nem azért mondom ezt, mert ez Magyarországon mostanában divatos, hanem azért, mert hogyha van olyan képződmény, olyan közösség ezen a földön, amely folyamatosan előre megy, akkor az az Isten népe, az egyház. És azok a képek, amiket Jánoson keresztül az Úr felvázol itt előttünk, azok ezt a hármat sűrítik egybe. Egy gyufás doboznyi történelem mindarról, amit fontos tudnod. Hogy a sátán levettetett, Jézus felemeltetett, az egyház pedig megy előre, rendületlenül. És hogyha Jézus azt mondja, hogy a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta, hogyha te ehhez a közösséghez tartozol, már pedig ide tartozol, akkor tudnod kell, hogy milyen erő áll mögötted. Akkor is, hogyha keserűség nyomasztja a szívedet, akkor is, hogyha betegség nyomasztja a testedet, akkor is, hogyha válogatott bántásokat kell átélned, tudnod kell, hogy az a közösség, ahova tartozol, az győzelmet arat. Három kérdés köré szeretném rendezni ezt a mai tanítást. Először is, tisztában vagy vele, hogy hova tartozol? Hogy mekkora jelentősége van annak, hogy Isten kiválasztott népe közé tartozol? Ezt fogjuk először körüljárni. Aztán azt szeretném megnézni, hogy mi a válasz arra a kérdésre, hogy te tisztában vagy-e vele, hogy milyen koronát viselsz. Mert akár tudatosan, akár tudattalanul, most is korona van a fejeden, csak az a kérdés, hogy kitől és milyen. És a harmadik kérdés, amit körbe fogunk járni, az az, hogy tisztában vagy-e vele, hogy jön az ár. Hogy egy olyan áradat közeleg, ami el akarja söpörni az egész földet. És ezért mondom azt, hogy ha tisztában vagy vele, hogy honnan jössz, hogy miért vagy itt, akkor azt is fogod tudni, hogy mi vár ránk, és ehhez mérten fogsz berendezkedni. Na nézzük tehát. János tehát ott van Patmosz szigetén, folyamatosan bepillantást nyer a mennybe, és láttuk, hogy a jelenések könyve szól a gyülekezetekhez, akkori jelen időben, és természetesen minden gyülekezethez most is. Láttuk azt, hogy közvetlen mennyei jelenéseket lát János arról, hogy hogyan működik most, valóságosan is most, jelen pillanatban a mennyei királyság. Itt pedig olyan képekről van szó, mint amit az igehirdetés címében is próbáltam befoglalni, hogy Jánosnak ilyen hatalmas, nagy ecsetvonásokkal, minthogyha Isten festeni kezdene az égre. És azt mondja, hogy János, ezt írd le, hogy tudjátok, hogy miben vagytok. Tudjátok, hogy mi történt akkor, amikor még nem élt ember a földön. Tudjátok, hogy mi történik most, miért kell lesz szenvednetek, és tudjátok, hogy mi lesz az egésznek a végkimenetele. Ekkor nagy jel tűnt fel az égen. Tehát itt nem a mennybe nyerünk bepillantást, hanem Isten elkezd az égre, mint egy nagy, hatalmas vászonra látomást adni Jánosnak. Megjelennek előtte a nagy mennyei vásznon Istennek a jelenetei. Hát ezeket a jeleneteket fogjuk most végigvenni. Először is jelenések 12:1. Ekkor nagy jel tűnt fel az égen. Egy asszony a napba öltözve, és a lába alatt a hold, a fején pedig 12 csillagból álló korona. Gyönyörű, gyönyörű nő alak áll előttünk. A napba öltözve, az fényes és dicsőséges. Lába alatt a hold, és a feje körül pedig csillagokból álló korona, amiből ráadásul 12 van. Teljesen egyértelmű a kép, a nő alak, aki itt áll előttünk, ez az Isten választott népe, Izrael fiai. A 12 mindig Izraelre utal. És Isten szeretné bemutatni az ő mindenkori népének, hogy hogyan gondol ránk. És itt rögtön nézzük is a 17. verset, hogy miért mondom azt, hogy hogyan gondol ránk az Úr, mikor mi nem tartozunk Izrael 12 törzsébe. Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen, akik az asszony utódai közül valók, akik megtartják az Isten parancsait, akiknél megvan Jézus bizonyságtétele. Pál apostol arról beszél, hogy Ábrahám fiai vagytok, hogyha hit által öröklitek az igazságot. Ezek volnánk mi? Pedig nem vagyunk származás szerint zsidók, nem vagyunk Izrael népének a tagjai, de a lelki Izraelnek, a testi Izraelnek a szellemi utódai vagyunk a Jézus Krisztusba vetett hit által. Tehát az asszony, az Izrael, az ő utódai, az egyház. Hogyan tekint rád Isten? És tisztában vagy-e vele, hogy hova tartozol? Hogy tudod, hogy kiknek a körében ülsz most? Hogy tudod, hogy Isten népe azoknak a közössége, akik minden körülmények között tisztában vannak a méltóságukkal? Hogyha most körbenézel, akkor olyan embereket láthatsz, akiket Isten a legnagyobb becsben tart. Hát ezért szoktam mondani nektek újra és újra, hogy megtiszteltetés veletek szemben állni. Mert akik most itt ültök velem szemben, az Isten szemefényei vagytok. Hogyan gondol tehát rád Isten és ránk? A napba burkol bennünket. Ez az asszony a napba van beöltözve. A nap, ami világosságot ad. A nap, ami melegít. A nap, aminek minden egyes tél után az előjövetelét várjuk, mert nem bírjuk már tovább a sötétséget és a hideget. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. Isten arra hívta el az ő népét, hogy úgy tekintsen magára, mint akiket a napba öltöztet. A napnak olyan ereje van, hogy 150 ezer kilométerről is, az a 6000 fok, itt hamarosan egy hónap múlva, úgy csinál 35 fokot, hogy azt se tudjuk, hogy hova bújjunk. A napnak ereje van. Az Isten népére jellemző az erő. Isten ereje. Akkor is, hogyha te éppen most nem így érzed, az, ahova tartozol, a világ legerősebb népe. Mert legyőzhetetlen. Mert 2000 éve próbálják elnémítani a keresztényeket, és nem sikerül. És mi vagyunk a legtöbben ezen a földön, amint egy 2000 számon tartott vallás közül. Hát ebbe a legkisebb népek hiedelmei is beletartoznak. Mi ugye az 5 világvallásig eljutunk, de 2000 különböző vallást és hiedelmet tartanak számon. Úgyhogy van dolga azoknak, akik ezek közül az igazságot birtokolják. Így van? Mi adunk világosságot, fényt, a mi melegünk hívogató, csalogató. Arra a melegségre, puhaságra vágynak az emberek, mint amikor a felkelő nap megcirógatja az arcodat. Erre várnak az emberek. Aztán persze időnként Isten népe kicsit félreérti ezt, és oda pörköl, és akkor félreértik a küldetést a keresztények, hogy ja, bocs, nem arra hívtalak benneteket, hogy égessétek szénné az embereket, az igazsággal, hanem arra hívtalak benneteket, hogy hívjátok őt be az én csalogató, vonzó, puha, meleg, erőteljes közösségembe. Lába alatt a hold. A holdat számos ókori vallás istenként tisztelte, egyéb iránt a nappal együtt. Tehát az, hogy az összes istenként tisztelt égi testet ennek az asszonynak a jellemzőiként mutatja be Isten, ezzel azt akarja bemutatni, hogy ezek nem istenek. A nap az én népemnek a ruhája, a köpenye. A hold messze alatta van a lábainak. Minden istenség felett állnak. A csillagok pedig, amit szintén gyakran isteni erővel és mágikus erővel ruháztak fel, egyébként a mai napig is, csak nyisd ki az aktuális magazinnak a horoszkópját, és azt mondja, hogy ezek a díszek, és 12 van belőle Izrael törzseinek a száma szerint. Tisztában vagy vele, hogy hová tartozol? Tudod, hogy mekkora dolog az, hogy ma itt vagy, és hallhatod ezeket? És tudod azt, hogy egyáltalán nem természetes, hogy hallhatod ezeket? És ragadj meg minden alkalmat, amikor hallhatod Isten igéjét. Amikor egy kicsit megmoshatja a szívedet, amikor a Szentlélek elkezdhet felépíteni. Amikor azt mondhatja neked, hogy szeretném a világ által beléd ültetett hazugságokat az én igazságaimra kicserélni. Hogy azért vagy itt, hogy nyisd meg a szívedet, hogy hadd beszéljek hozzád. Hadd építsem fel benned az én királyságomat. És ne a tied érvényesüljön, mert azzal nem jussz sehova. Isten népe azok közössége, akik minden körülmények között tisztában vannak a méltóságukkal. A nap ereje és hatalma és melegsége a miénk. Felette állunk minden hamis Istennek, azért, hogy képviseljük az igazságot. Szeretném felolvasni nektek egy testvérünknek a gondolatait arról, hogy hogyan érezte magát nyomorúságok között. És mégis tudta, hogy ki ő és hova tartozik. Paulusnak hívták. Kb. 2000 évvel ezelőtt élt, és írt egy pár levelet. Például a korintusi gyülekezetnek. És ezt mondja. Ez a kincsünk pedig, amiről az imént beszéltem, cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Amikor szenvedünk, nem történik más velünk, mint ami a mi Urunkkal. Úgyhogy legközelebb, amikor úgy érzed, hogy be vagy szorítva, és legszívesebben ordítanál, mert úgy érzed, hogy mindenhonnan szorít a kabát. Amikor legközelebb úgy érzed, hogy kész vége, totál kétségbeesés a helyzeten fölött. Amikor azt érzed, hogy már ott vagy a földön, és letipornak, akkor jusson eszedbe, hogy volt már, aki így érezte magát. Nem vagy egyedül. Krisztus gyermekei soha nincsenek egyedül. Soha, de soha. Mindig ott van veled, melletted és benned Isten lelke. És mindig emlékeztetni akar rá, hogy ismerem a fájdalmadat. Tudom, hogy miben vagy. Mindenütt szorongatnak, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. Miért hordozzuk mindezt? Most még szoftosan, később majd talán keményebben. Azért, hogy Jézus élete nyilvánvalóvá legyen a mi testünkben. Hát erről beszélt Peti. Hogy ki tudja, hogy mikor hoz Isten olyan helyzetbe, amikor bizonyságot kell tenned, hogy Isten nem olyan, mint amilyennel te találkoztál. És biztos, hogy voltak olyanok, akik nem méltóképpen képviselték az Urat. Akik azt gondolták, hogy a napnak az ereje azért az övék, hogy paláf, oda csaphassanak. Mert mindig voltak olyanok, akik nem értették meg a saját urukat. De szükség van rád, hogy tudd, hogy hova tartozol. És hogy minden körülmények között tisztában legyél vele, hogy mi a te méltóságod az Úrban. Napba öltöztetve, holddal a lábad alatt, csillagkoronával. Ez vagy te Isten szemében. Tudjátok, tegnap, amikor elhangzott ez a profécia, amit idéztem nektek, akkor az volt bennem, hogy Uram, ez nekünk kell. És szándékosan fogalmazok így. Mert tényleg ez volt bennem. Nem úgy, hogy jaj, de jó lenne, vagy szükségünk lenne rá, ha úgy gondolod, vagy majd fontold már meg, hogy nekünk adod-e a prófétaság lelkét. Hanem az volt bennem, hogy Uram, nekünk ez kell. Mert hogyha Isten ilyen direktben tud szólni, akkor beteljesedhet közöttünk és rajtunk keresztül, mint amiről Pál ír a korintusi levélben, az 1 Korintus 14-ben, hogy bejön valaki közétek, neki mindenki a lelkére beszél, a prófétaság lelke által, a bűnei nyilvánvalóvá válnak, és leborulva azt mondja, hogy közöttetek van az Isten. Hogyha Isten népe között működik Isten lelke, mint ahogy itt közöttünk is működik. De hogyha Isten népe vágyik arra, hogy az ő lelke korlátlanul és szabadon járjon, akkor az emberek azt fogják érezni, hogy a nap ereje itt van közöttetek. Hogy nálatok valami olyan van, amire mindannyian vágyunk. Erő, puhaság, befogadás, helyreállás. Halljátok, én úgy szeretném, hogy ide bejöjjenek az emberek, és nyilván Isten lelkének a jó rendjében, de ilyen felismeréseik legyenek. Hogy te honnan tudsz erről? Honnan tudod az én nehézségemet? Honnan tudod azt, hogy miben vagyok? És hát azt tudjuk mondani, hogy itt van az Isten köztünk. Gyere, találkozz vele, mert ez a találkozások helye. Azt talán nem volt nyilvánvaló, de akkor már hozzáteszem a bizonyságtételemhez, hogy soha nem láttam a testvérünket, akitől a profécia származott. Soha. Egy ezer idegen ember volt. A végén oda mentem hozzá, mondtam neki, hogy nem tudom, tudod-e, de az én fiamról profétáltál. És a nyakamba borult, és azt mondta, hogy köszönöm, tesó, hogy ezt elmondtad. Mert egészen addig mit gondolhatott? Hát azt gondolhatta, hogy Uram, én engedelmes voltam, de nem tudom, hogy ez valakinek szólt-e. És ő kapott egy visszaigazolást, hogy igen, engedelmes volt, és igen, Isten lelke működik rajta keresztül. Hajrá, bátorítalak, tovább használd az ajándékodat. Engem Isten megbátorított a fiam gyógyulásával kapcsolatban. És ez Isten erejének a nagy körforgása. Na erre hív bennünket az Úr. Szeretnénk most egy videót levetíteni arról a hatalmas mennyei háborúról, amire a következő pontban térünk, hogy ezt a napba öltözött asszonyt, akik mi lennénk, a másik nagy jel, ami feltűnik az égen, a félelmetes, undorító, tűzvörös sárkány hogyan akarja elpusztítani. és aztán azt is látni fogjuk, hogy milyen jövőt tervez számunkra Isten. Ez az egész videó egy animációs feldolgozása a Jelenések könyve több főpontjának. Fogadjátok nyitott szívvel, számomra szívbemarkoló volt, amikor először láttam, és figyeljétek benne, hogy mikről volt már eddig szó a Jelenések könyvéből, és hogy mi áll még előttünk. Hogy milyen karakter, ami erős és győztes Urunk Jézus, hogy a szellemi háború valóság, hogy amikor úgy érezzük, hogy elcsüggedünk a harcban, akkor Isten milyen mennyei seregekkel áll mellénk. Hát nézzük ezt a videót. We're not afraid. Terrors of night, arrows that fly by day. 10,000 may fall, but we will remain.
Yes.
Hát ezért csodálatos a művészet, mert valami olyan nyelven tud kifejezni, ahogy más nem. Visszanyertük a szabadságunkat, a csatát megnyertük, felszabadultunk, és feltámadunk a halálból. Ez volt a dal refrénje. A sátán olyan trónon ül, ami nem illeti meg őt, és ezt a trónt vissza kell adnia. Ezen a trónon egy olyan koronával a fején ül, amit mi adtunk neki. De ami meg sem közelítheti azt a koronát, amit a napba öltözött asszony utódai nyernek majd. A második kérdésem így hangzik, tisztában vagy vele, milyen koronát viselsz? Győzelmi koronát a hűségedért, vagy hatalmi fejdíszt a pozíciókért? Miért mondom ezt? Harmadik, negyedik versben ezt olvastuk. Feltűnt egy másik jel is az égen. Íme egy hatalmas tűzvörös sárkány, amelynek 7 feje és 10 szarva volt. És a 7 fején 7 korona. Farka magával sodorta az ég csillagainak harmadát, és ledobta a földre. Tűzvörös sárkány, akiről később el is mondja a Jelenések könyve, hogy ez az ősi kígyó, aki megtéveszti az egész földkerekséget. 7 feje van, és 10 szarva, és a 7 fején 7 korona, de nem ismeretlen számunkra az a szó, amivel ezt a koronát jellemzi a Biblia. Ez a diadém. Koronának fordítják mind a kettőt, de amit a tűzvörös sárkány 7 fején látunk, az diadém. A diadémet a perzsa királyok hordták annak idején, pusztán a hatalmuk és pozíciójuk jelzéseképpen. A koronát pedig a győzteseknek adták, a győzelem jeléül. A diadém sokkal inkább a pozícióról szólt, a korona a győzelemről. Isten népe. A napba öltözött asszony utódai koronát kapnak, mint ahogy a harmadik fejezet 11. versében annak idején ezt olvastuk. Eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat, a győzelmednek a jutalmát. Az, hogy kitartottál, hogy azt a hatalmas csatát, amiről az imént itt néztük a videót, azt olvastuk, hogy azt mi fogjuk megnyerni Jézus követőiként. Legyőzték a hatalmas sárkányt Jézus vérével és bizonyságtételük erejével azok, akik követik őt. Láttátok, hogy miben állt Jézus legfőbb ereje ebben a videóban is. A vérben. Az értünk adott vérében. Az ige kardja Jézus vérébe mártva, ez a mi erőnk. Az igére van szükséged, és Jézus vérére, hogy győzni tudj. Mindenki visel egy koronát. Két helyről származhat ez a korona. Istentől, aki győzelmi koronát akar adni neked a hűségedért, vagy a sátántól, aki rád akar bízni mindenféle pozíciót, mindenféle hatalmat, aki be akar vonni a világméretű nagy megtévesztésbe, hogy vele együtt uralkodhatsz majd. Figyeljétek, a sátán mindenben utánozza az urat, de nem valami eredeti, az az igazság. Azt kínálja, hogy gyere, uralkodj velem együtt. Adok neked pénzt. Adok neked hatalmat, adok neked befolyást, csak gyere és szolgálj engem. És tudjátok, nem önmagában a pénzzel, nem önmagában a hatalommal vagy a befolyással van a gond, hanem azzal, hogyha ezektől várod azt, amit ezek nem tudnak megadni. hogyha hagyod, hogy diadémet tegyen a sátán a fejedre, mert nem tudod kivárni a győztesnek járó hűségesek koronáját. És akkor fejdísz lesz a homlokodon, akkor híres lehetsz, hatalmas, befolyásos és gazdag, csak lemaradsz a győzteseknek járó koronáról. Az pedig óriási veszteség. Azt nem tudjuk felmérni. Ennek a bizonyos sárkánynak 7 feje van, mert utánozza az urat, akinek 7 lelke van. Csak tudjátok, az utánzás, a megtévesztés mindig kiderül. Mert ahol 7 fej van, ott széthúzás van. Ahol 1 fej van, ott tudni lehet, hogy merre van az irány. Az egyháznak 1 feje van, hogy hívják őt? Jézus Krisztus. Az egyháznak 1 feje van. Ezért előre megyünk, és tudjuk, hogy a végén győzelem vár. A sátán királyságának 7 feje van, és ezért folyamatosak benne a hatalmi harcok és a visszaélések. Ennek a tűzvörös sárkánynak a farka magával sodorta az ég csillagainak 1/3-át. Az angyalok 1/3-át meg tudta téveszteni a sátán. Azt mondta, gyere velem, letaszítjuk az Istent a trónjáról. Gyere velem, és hatalmat adok neked, és befolyást adok neked. Gyere velem, és együtt uralkodni fogunk. Na de hát, miért lenne megbízható valaki olyan, aki puccsot követel? Miért bíznál valaki olyanban, aki a fő, legfőbb jót és gondoskodót, az Istent akarja trónfosztani? Jeremiás próféta könyvének az 51. fejezetében olvassuk a következőt. Nézzétek, mit mond ez nekünk a sátánról. Honnan származik az ősi kígyó, a sárkány képe? Felfalt, kisemmizett engem Nebukadnetszár, Babilónia királya, és aztán félretett, mint egy üres edényt. Elnyelt, mint egy sárkány, megtöltötte hasát csemegéimmel, aztán félredobott. Wow! Halljátok ezt? Hát nem ez a mai kor szellem. Nem ez vesz körül bennünket. Hát ilyen sárkányok nyeldekelnek bennünket nap, mint nap. Sokat ígérnek, és aztán félredobnak, mint egy üres, kihasznált edényt. Megtöltik a hasukat azzal, amit nekik adsz, és aztán félredobnak. Ennyit tud ígérni a sátán, többet nem. Ehhez képest Isten napruhába öltöztet, és csillagkoronát tesz a fejedre. 10 szarv. A 10-es a jelenések könyvében mindig az emberi erőnek a száma. 10 szarva van. Erőlködik ez a sárkány, erőlködik, nagyon akar valamit, de nem tudja elérni. 7 fejen, amik széthúzást támasztanak, 10 szarv. A szarv az az erőnek a szimbóluma. Erőt, méltóságot, dicsőséget vár, de a széthúzásból soha nem lesz semmi. Emberi erőködésből ez nem megy. És végül, tisztában vagy vele, hogy jön az ár. Jön az áradat. Isten népének ezen a földön nem lesz hosszantartó nyugalma, ezért aztán nem érdemes nagyon berendezkedni ide. A 15. versben ezt olvastuk. A kígyó pedig a szájából folyónyi vizet árasztott az asszony után, hogy elsodortassa az árral. 17. vers. Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen, akik az asszony utódai közül valók, akik megtartják az Isten parancsait, akiknél megvan Jézus bizonyságtétele. A sárkány hadat indított ellenünk. Ez ne legyen rejtve előttetek. akiknél megvan Jézus bizonyságtétele, már pedig a mai délelőttön itt nem volt kérdés, hogy közöttünk van Jézus bizonyságtétele, azok ellen a sárkány harcolni fog. Miért? Azért, mert miután Jézus Krisztus legyőzte a halált ott a kereszten, utána pillantunk bele azokba a történésekbe, amiről olvastunk, hogy háború támadt a mennyben. A sátán harcra kelt, de Mihály és az angyalai felvették vele az arcot, a harcot, és így nem volt maradásuk a mennyben. Tehát az, amiről a videó szólt, az a mennyei valóságot festette le a művészet eszközeivel. Óriási mennyei háború tört ki, amikor Jézus győzelmet aratott. De onnantól kezdve a sátánnak nem volt többé bejárása a mennybe. Ismeritek Jób történetét, egészen addig a sátán ki és bejárt, mert egy élő társadalom, ahová az ellenséget időnként beengedik tárgyalni. Ismeritek Jósua főpapnak a történetét Zakariás könyvéből, akinek meg kell állnia a sátán előtt és vádolja őt. De miután Jézus legyőzte a halált, a sátánnak nincsen többé bejárása a mennybe. Hát ezért mondja a Róma 8 azt, hogy nincsen többé semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Bármivel vádol a sátán, te mondhatod neki, hogy hazudsz. Én Jézusé vagyok. Ha a bűneidre emlékeztet, akkor is mondhatod, tudom, hogy mit tettem. De és te tudod, hogy Jézus 2000 évvel ezelőtt az én bűneimért halt meg ott a kereszten? Na akkor tudnod kell, hogy hol a helyed. Nekem van bejárásom a mennybe a Szentlélek által. Neked soha többé. Na nem azt mondom, hogy így diskuráljatok az ördöggel, ezt nem kell. De magatokban ezt végigvehetitek, mert ez az igazság. És akkor zárszóként. János evangélium a 15. fejezetében ezt mondja az Úr. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én igéimet megtartották, a tieteket is meg fogják tartani. Az a folyónyi víz, az elér bennünket. Elérte annak idején Jézust, elérte az őseinket is, az ősegyház korában el fog érni bennünket is. Az kérdés, hogy milyen erővel, de el fog érni. Az a kérdés, hogy mikor történik gátszakadás. A tegnapi napon, ahogyan említettem, meghallgattam Päivi Rasanennek a bizonyságtételét. Mi csak annyit tapasztalunk belőle, hogy Päivi állja a sarat. És volt finn belügyminiszterként szembe kell néznie azzal, hogy a korábbi alkalmazottja a legfőbb ügyész emelt vádat ellene egy 5 évvel ezelőtti Twitter bejegyzéséért. Csak játszunk el a gondolattal. Ma Magyarországon Pintér Sándort, a belügyminisztert bíróság elé állítanák azért, mert idézett a Bibliából. Hát nem szürreális az egész? Nem növekszik a gátak mögött ez a folyó, ami el akar árasztani? Hát dehogy nem. De tudjátok, amikor mi azt látjuk a médiában, hogy Päivi kiáll a hitéért, és 13 órás kihallgatás során 13 órás bibliaórát tartott a rendőröknek, akik kihallgatták, hogy mit is jelent, hogy férfivá és nővé teremtette őket, és csillogó mosollyal a szemében mondja azt, hogy ha kell, vállalom a pert tovább is, mert azt az igét helyezte az Úr a szívemre, amit Eszter királynénak mondott Mordokáj, hogy ki tudja, talán nem a mostani időért jutottál el a királyságra. Ez van a szívében. A pert márciusban megnyerte, de a legfőbb ügyész fellebbezett. el akarja ítélni őt a Biblia idézésért ma Nyugat-Európában. A folyó tehát nem kérdéses, hogy jönni fog. A megtévesztés olyan léptékekben zajlik, hogy már azt sem tudjuk, hogy fiúk vagyunk-e vagy lányok. Ez a legnagyobb megtévesztés. Tegnap egy beszélgetésben egy kollégám megkérdezte, hogy te milyen utat látsz, hogy elérjük az LMBTQ embereket? És azt mondtam, hogy Jézus útját. Üljünk le és beszélgessünk velük. Mert emberek, akiknek ugyanúgy megváltásra van szükségük, mint neked vagy nekem. Bárcsak jönnének, bárcsak azt mondanák, hogy vitatkozzunk, és akkor lehetne beszélgetni velük. És el tudnánk mondani, hogy gyere, mert van egy jobb út. Amikor az igazságot meghirdetjük, azt nem a perzselő napnak a tüzével tesszük, hanem azzal az igénnyel, hogy gyere, beöltöztetünk napból szőtt ruhába. Vedd le a diadémet, nem kell az neked, itt a korona. Szóval a folyó árad, és a mi reménységünk, és legyen ez az utolsó ige mára, ezt mondja Jézus. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és nekirontottak annak a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva. Legyen nálad a gyufásdoboz. Három rövid mondat. A sátán le. Jézus fel. Az egyház, aminek a tagja vagy, előre megy, mert kősziklára van alapozva. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, győztes és hatalmas királyunk. Köszönjük neked, hogy a te szíved mindig csordultig tele van irántunk. Urunk, el akarjuk fogadni ma ezt az igazságot, hogy te napruhába öltöztetsz, csillagkoronát teszel a fejünkre, erővel és hatalommal ruházol fel bennünket. Urunk, ezzel a méltósággal felvérteződve akarunk menni tovább. Azzal a szeretettel a szívünkbe az elveszettekért, amit tőled tanulunk. Uram, mi nem vagyunk jobbak, nem vagyunk különlegesebbek senkinél. Attól vagyunk különlegesek, hogy meghaltál értünk. Urunk, vinni akarjuk a te erődet, a napnak az erejét és melegségét azokhoz, akik most fáznak és el vannak csüggedve. Vinni akarjuk a te igazságodat. És Urunk, kérünk, segíts nekünk meglátni azokat a helyzeteket, amikben elvihetjük a te igazságodat. Könyörgünk, ajándékozz meg a gyülekezetünket üdvözülőknek a sokaságával. Nyitottak vagyunk és készek vagyunk megtenni a te akaratodat. Legyen áldott a te neved. Amen.